Nos, tehát akkor Eszter harmadik részénél tartunk, és hallottuk a történetet, mi az, amit a Biblia leír. Egy picit, ha visszaemlékezünk az elmúlt heteknek az eseményeire, akkor azt tudjuk, hogy egy árvalányból, egy zsidó árvalányból, akinek a szülei meghaltak, az akkori világbirodalom, a perzsa világbirodalomnak a királynője lett, és ekkor már körülbelül 5 éve királynő Eszter. Gondoljatok bele, azért egy nagy karrier, nem? Tehát egy árva valaki, aki kiszolgáltatott, és bármi is történhetne vele, felnő, és aztán fiatal lányként a királynak a felesége lesz, és hát uralkodik, és jól érzi magát, szóval úgy tűnik, hogy minden rendben van. Ez egy igazi karrier történet is lehetne, mármint Eszter oldaláról, hogy milyen szép az élet, nem? Valószínű, hogy királynőként túl sok gondja nem volt, tehát minden rendelkezésére állt, amire szüksége lehetett. És mégis, amiről most olvasunk, az arról szól ez a történet, hogy történik egy nagyon komoly politikai változás. Az egyik vezető ember nagy hatalomra tesz szert, az akkori királynak a főminisztere, vagy nem tudom, ilyen miniszterelnöki kategória lehetett az, Hámán, ez az ember megnyerte a királynak a jó indulatát, és minden miniszter vagy minden vezető fölé rendelte ezt a Hámánt. Tehát egy óriási hatalommal bíró ember került a király mellé. Úgy hívják őt, hogy Agági Hámán, és azt tudjuk róla, hogy ez a Hámán tehát nagy hatalmat kapott, és hát szerette is ezt a hatalmat, szóval hogy meg is volt elégedve vele, tehát úgy gondolta, hogy ez a hatalom, ez a dicsőség, ami hozzá került, ez jó helyen van, tehát a lehető legjobb helyre került, ennél alkalmasabb embert nem is találhatott volna a király, csak is őt. Tehát megállapíthatjuk egy kicsit, Hámán úgy gondolkodott, hogy ez a hatalom, ami az enyém, az arra jó, hogy az én nevem, az én dicsőségem, az én egóm még nagyobb legyen. Nem tudom, tudja valaki, hogy mit jelent a miniszter szó magyarul? Szolgát jelent. Ha már ő egy ilyen nagy miniszter lett, akkor gondolkodhatott volna úgy is, hogy ő az egész birodalomnak a legnagyobb szolgája. De ő nem úgy gondolkodott, hogy ő a nagy szolga, hanem ő a nagy ember. És elvárta azt a dicsőséget, ami hát a nagy embereknek kijár. És mikor azt látta, hogy az utcán járva kelve emberek meghajolnak előtte, és kifejezik, hogy micsoda nagy ember ez a Hámán, van egy ember, ez a Márdokáj vagy Márdokeus, aki ezt nem hajlandó megtenni. És a másik fontos politikai döntés nem csak az, hogy személycserék vannak, tudjátok, a politikában az rendszeresen megvan, hogy jönnek-mennek emberek, néha ez jó jön, néha meg rosszul jön. A másik dolog, hogy ő hozza egy nagyon fontos döntést, politikai döntést, aminek az eredménye az, hogy ha van egy ilyen ember a birodalomban, aki nem hajol meg az én dicsőségem előtt, akkor annak meg kell halnia, sőt nem csak neki, hanem az egész népének kell meghalnia. És hát ezt írja a harmadik rész, hogy hogyan alakul a történet, hogy a zsidókat ki kell írtani. Emlékeztek, hogy 2 héttel ezelőtt beszéltem az Eszter könyve kapcsán egy fontos dologról, hogy mennyire fontos imádkozni a vezetőkért. Mert van egy alapszabály, hogy a világ dolgaiban kevés ember hoz döntéseket, és sok emberre lesz hatással. Ez mindig így volt, mindig is így lesz. Kevés ember döntéseket hoz, és nagyon sok emberre lesz hatással. Most is látjuk ebben a történetben ennek az alapelvnek a működését. Van egy ember, akit az Agági Hámának hívnak. Egy ember eldönt valamit, rábeszéli a királyt, hoznak törvényt belőle, és egy embernek a döntése érvényes egy egész birodalomra, sőt, élet és halál kérdésében nyilvánul ez meg. Tehát amikor azt mondjuk, hogy imádkozni kell a vezetőkért, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Egyrészt nem mindegy, hogy ki a vezető, másrészt, ha már valaki vezető, akkor nem mindegy, hogy viselkedik, hogy milyen döntéseket hoz, és mennyire gondolja magát szolgának, hogy mennyire tartja magát egy ilyen egoista valakinek, akinek kijár a tisztelet és kijár a dicsőség. Tehát amit mi magyarok is szoktunk gyakorolni, de talán a világ minden kultúrájában, hogy a vezetőket kritizálni kell, mindig elmondjuk a véleményünket róla, az nagyszerű dolog, de ezzel semmit nem érünk el. Ha viszont imádkozunk a vezetőkért, imádkozunk azokért az emberekért, akik a döntéseket hozzák, akkor befolyásolni tudjuk azoknak az embereknek az életét, és akár az országnak, vagy a világnak az eseményeit. Mielőtt tovább megyek, talán ilyen kihívás alá állíthatjuk magunkat. Nem tudom, hogy ki számodra az a politikus, vagy az a vezető, ez lehet, hogy a cégednek a vezetője, vagy a munkahelyedon a főnök, akit mondjuk a leginkább nem szeretsz, mint vezetőt. Hagyd abba a kritizálást, kezdj el imádkozni érte. Ha ezt megteszed, lehet, hogy komolyabb változások történnek, mint azzal, hogy mindig elmondjuk, hogy valami nem tetszik nekünk. Na hát, menjünk tovább, tehát akkor a történetet próbáljuk egy kicsit kicsomagolni. Hámánról van szó benne, és Márdokeusról, vagy Márdokájról, tehát két emberről. Hámán, aki a királynak a vezető minisztere lesz, és Márdokáj, vagy Márdokeus, aki pedig a zsidóknak egy ilyen vezető embere lesz, aki képviseli a zsidókat, és nem hajlandó elfogadni Hámánnak a kéréseit. Én ma tulajdonképpen erről a két emberről fogok beszélni, hogy a két emberről mit tudunk, illetve néhány tanulságot le fogunk vonni, hogy megismerjük azt, hogy a Biblia mit akar nekünk mondani ezen a történeten keresztül. Ahhoz, hogy Hámánt jobban megismerjük, meg kell ismerni a családját, meg egy kicsit a népét. Ugye ez így van mindenkivel, ránézel valakire, hogy megismersz egy kicsit valakit, de hogyha tudod, hogy ki a férje, felesége, gyerekei, nem tudom, a nagyobb összefüggéseket látod, akkor sokkal jobban ismered ezt a valakit. Egy kicsit megnézzük Hámánnak a családját és az elődeit. Ez azért is fontos, mert egyébként nem értjük az egész Eszter könyvének a történetét, hogy miért kellene a zsidóknak meghalni, ez a Hámán miért csinálja azt, amit csinál, azon kívül, hogy egy önző ember volt. De itt ennél sokkal többről van szó. Önző ember sok van a világon, de itt nem csak erről van szó, hogy ő egy önző ember, hanem arról van szó, hogy van egy szellemi háttere ennek az egész folyamatnak, és ezt fogjuk mindjárt megnézni. Tehát akkor vágjunk bele. Hámán népével legelőször akkor találkozunk, ők egyébként az amálekiták, akkor találkozunk legelőször a Bibliában, amikor Isten kivezeti a zsidókat Egyiptomból, és amikor vándorolnak a pusztában, és haladnak az ígéret földje felé, ami még nagyon messze van, akkor történik az, hogy az amálekiták megtámadják a zsidókat, tehát ezt a vándorló népet megtámadják, és le akarják győzni őket, és ráadásul nem ilyen frontális hadviselést választanak, hanem az amáleki vezetők úgy döntenek, hogy hátulról fogják megtámadni őket, ahol az öregek mennek, a betegek mennek, az gyerekek mennek, vagy a várandós asszonyok mennek, tehát a népnek a legvégén, ahol nagyon lassú a menet, ott támadják meg őket, és így akarják legyőzni Izraelt. Egy ilyen alattomos módon, kicsit csúnyi módon próbálják Izrael népét legyőzni az amálekiták. Miután ez megtörténik, Isten hoz egy parancsot, és azt mondja Mózesnek, hogy ütközzön meg az amálekitákkal, tehát akkor forduljanak szembe velük, legyen egy háború, és Isten megígér, hogy le fogják győzni őket, és továbbá Isten bejelenti azt is, hogy ennek a népnek végül el kell pusztulnia. Itt két dologról van szó, és mindjárt egy-két igét is idézek, hogy miért dönt Isten így, hogy ennyi volt, tehát hogy vége a kegyelemnek egy népnek az életében. 5 Mózes 25.17.19-ben olvassuk a következőt. Emlékezz arra, hogy mit tett veled Amálek népe útközben, amikor kijöttetek Egyiptomból. Amikor találkozott veled útközben, és levágta azokat, akik elgyengülve hátra maradtak, mert fáradtak és kimerültek voltak, az pedig nem félt az Istentől. Ha majd megadja neked az Istened az Úr, hogy nyugalmat lehetsz a körülötted lévő összes ellenségettől, azon a földön, amelyet Istened, az Úrad neked örök birtokul, akkor töröld el Amálék emlékét is az ég alól. Ez egy kemény üzenet, amit Isten mond Mózesnek. Amikor összecsapott Amálek és Izrael, ennek a története le van írva a Bibliában. Kettő Mózes 17:8-16-ban le van írva. Ez egy nagyon-nagyon különleges csata, nem véletlenül van leírva a Bibliában. Mózes, a népnek a vezetője, ebben szellemileg harcol, és Józsué, a népnek a katonai vezetője lesz ebben. És az történik, hogy lent a völgyben összecsap a két hadsereg, Izrael és Amálek. Fönt a hegy tetején ott van Mózes, és figyeli az eseményeket. És amikor összecsapnak, akkor rájönnek valamire, hogy amikor Mózes fölemeli a kezét, és elkezd imádkozni a népért, hogy Isten áldja meg őket, és vezesse sikerre a háborút, akkor mindig a Józsué seregei haladnak előre. Amikor abba adja az imádkozást, akkor gyors fordulat következik be, és az amáleki sereg valahogy föltámad, és azonnal visszafoglalják a területeket. És ebből következik, hogy rájön Mózes arra, hogy folyamatosan imádkozni kell, amíg az ellenséggel harcolunk, és ahogy imádkozik, és így föl van tartva a keze, és amikor nagyon elfárad, és nem nagyon bírja már, te egyébként meddig bírnád így? 3 perc, 5 perc, lehet, hogy 10 percnél már minden bajod lenne, és egy akkori háború az nem 10 percig tartott, kicsit hosszabb folyamatok voltak. Tehát, hogy nem volt könnyű dolog, és azt írja le a Biblia, hogy Mózes tartja hogy a kezét, de nagyon egyre nehezebbek lesznek a kezei, tehát úgy csúszik lefelé, és Áron és Húr, két ember odáll mellé, és tartják a kezeit, és egészen addig föl van emelve Mózesnek a keze, és folyamatosan mondja az áldást, és imádkozik Izrael népért, és közben legyőzik az amálekitáknak a seregét. És miután ez bekövetkezik, így szól Mózes, mivel kezet emelt az Úr trónusára, harcolni fog Amálek ellen az Úr nemzedékről nemzedékre. Tehát itt találkozunk legelőször Hámánnak a történetével, hogy az amálekiták aljas módon ki akarták írtani Izraelt. Nem akarták megengedni, hogy eljussanak az ígéret földjére. A másik fontos esemény, mindet nem tudom elmondani, mert kevés az időnk, de a másik fontos esemény, amikor találkozunk Amálek népével, és szintén egy ilyen háborús viszonyban, ugyanis ők egy dolgot akartak, kiirtani Izraelt. Általában mindig ez volt az alaptényező. Megtámadták őket, és ki akarták írtani őket, meg a javakat, a harci zsákmányokat hazavinni. Tehát a másik esemény, amit szeretnék megemlíteni, ez már nem a kezdeti időszakban van, nem Mózes könyvében van leírva, hanem a első Sámuel könyvének a 15. részében van leírva. Saul Izraelnek a királya, és hát csodák csodájára mi történik? Izrael háborút visel, kivel? Az amálekitákkal. Persze sok más népekkel is voltak akkoriban mindenféle villongások és háborúk, de Saul idején is volt egy ilyen amálekita és izraeli háború. És ebben Saul azt a parancsot kapja, hogy támadja meg őket, Isten ad szintén egy ígéretet, hogy le fogják győzni, tehát hogy nem kell félni tőlük. Ugyanakkor van egy másik kérése is Istennek, hogy itt a vég, tehát amit Isten kimondott jóval korábban, sok évvel korábban, azt most be kell teljesíteni, amálekitáknak vége. És nem csak a népnek vége, hanem az összes javukat, állatokat, mindent el kell pusztítani. Tehát vége mindennek. Az Isten ítélete lesújtott rájuk, vagy legalábbis az Istennek ez a kérése. És ennek két oka van. Az egyik okot már említettem, hogy Isten mindig emlékezteti, amikor kijöttetek Egyiptomból, akkor aljas módon megtámadta az asszonyokat, betegeket, gyerekeket, öregeket, és azokat leölte, és ezért az Isten nem hajlandó kegyelmet adni nekik. A másik dolog pedig, hogy az amálekita nép, az nem csak úgy általánosságban bálmányimádó nép volt, mert ilyen sok volt, hogy a füvet, a fát, a szobrot, a nem tudom, kitalált mindenféle isteneket imádtak, szóval ilyen sok volt. Az amálekiták azzal is bosszantották az Istent, hogy folyamatosan gyerekeket vagy csecsemőket áldoztak föl az isteneiknek, és ettől várták majd, hogy az istenek jó indulattal lesznek feléjük, és az a gyerek áldozat, hogy folyamatosan folyt a vér, és mindig gyerekeket áldoztak, sokszor azokat is, azoknak a népeknek a gyerekeit, akiket elfoglaltak, vagy legyőztek, azoknál is összeszedték a gyerekeket, és föláldozták. Ez Istennél, hát hogy is mondjuk, a toleranciának a végét jelentette. Tehát volt két ok, az egyik a bálványimádó, ilyen okkult kultusz, amit ők képviseltek, a másik pedig az, hogy aljas módon támadták meg Izraelt. Saul, amikor ezt a háborút vívja, mivel Isten megígérte, hogy győzni fognak, tényleg győznek. Viszont Saul nem teljesen úgy fejezi be ezt az egészet, ahogy Isten megparancsolja neki, mert amikor Sámuel próféta megjelenik, akkor föltesz neki egy komoly kérdést. Azt mondja, hogy mit hallok? Hogy itt bégetnek a bárányok körülötted. Mik ezek? És akkor erre a király azt mondja, hogy hát, hogy a nép, meg én is, meg izé, meg hát úgy döntöttünk, hogy hát csak nem kéne elpusztítani mindent, ami érték. Az amálekitákat legyőztük, itt vannak ezek a drága állatok, majd föláldozzuk inkább az Istennek. Tehát a király nem teljesíti az Isten parancsát, és ennek a következménye az, hogy Sámuel próféta kimond valami nagyon fontos alapszabályt, és az alapszabály ma is érvényes, ezt mondja 1 Sámuel 15.23-ban, olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke. Ez egy nagyon komoly kapcsolás, tehát a varázslás, az okkultizmust azt Isten soha nem szokta tolerálni. Ott mindig komoly szankciók vagy következmények vannak, és azt mondja itt a próféta, hogy a varázslás egyenlő engedetlenséggel. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Mivel te már, mint a király, megvetetted az Úr igéjét, ő is megvet téged, és nem leszel király. Nem tudom, érzitek-e itt a súlyát a témának, vagy a dolgoknak. Ott van a hatalomban lévő király, Saul, tesz valamit, vagy nem tesz meg valamit pontosan, amit Isten kért tőle, és ennek a következménye azonnal az, hogy nem lesz tovább király. Itt mögötte valami erős dolgok vannak. Össze lehetne számolni, hogy hány olyan király volt Izraelbe vagy Júdába, akik mondjuk nem pontosan azt tették, amit Isten mondott, mégis királyok maradtak továbbra is. Valahogy Isten adott nekik még további lehetőségeket valami miatt. Itt vége. Saul király nem teljesíti az Isten parancsát, és azt mondja Isten, hogy akkor vége. Ennyi volt, tehát tovább nem lehetsz király. Érzitek, hogy itt óriási tét van mind a két oldalon. A másik probléma az volt, hogy a háborúban igaz, hogy győztek, de Agágot, az amálekiták királyát nem ölték meg. És tudjátok, hogyha egy uralkodó életben marad, akkor a nép is életben marad, tehát akkor az megy tovább. Saul nem öli meg, és boldogan bejelenti Sámuel prófétának, hogy igaz, hogy nem öltük meg, de hát én bilincsbe verve idehozatom eléd. És akkor oda vezetik a királyt. És ezt olvassuk 1 Sámuel 15.32-33-ban. Azután ezt mondta Sámuel, hozzátok elém Agágot, Amálek királyát. Agág odament hozzá bilincsbe verve, és ezt gondolta Agág. Biztosan nem keserű halál vár. De Sámuel így szólt, ahogyan gyermektelenné tett asszonyokat a karod, úgy legyen gyermektelenné anyád az asszonyok között. És felkoncolta Sámuel Agágot az Úr előtt Gilgálban. Amikor olvassuk a Bibliát, és akkor ilyeneket olvassuk, ezek kemény dolgok, nem? Tehát, hogy nem ez a szeressük egymást gyerekek, az Úr jó, minden béke van, szeretet van, kegyelem van, olyan kellemes történetek, hanem itt nagyon komoly dolgokról van szó, élet-halál kérdéséről van szó. És főleg, ha abba belegondolunk, hogy jön az Istennek a prófétája, Sámuel, és egy ilyen helyzetben azonnal azt mondja, hogy azt az embert ide is meg kell ölni. Miért? Mert ő képvisel valamit, ami az ördögnek a munkája, képvisel valamit, ami az okkult erőknek a munkája, a démoni világnak a munkája, és amikor Isten azt mondja, hogy nincs tovább tolerancia ezen a területen, és vége és ítélet jön, akkor a király igaz, hogy nagyon tehetetlen, meg nem is tudja fölfogni, hogy igazán mi van a háttérben, de jön az Isten ember, a próféta, aki nagyon szellemileg, nagyon világosan lát, és azt mondja, hogy vége. Nem mehet tovább a dolog. Ugorjunk egy nagyot. Körülbelül 600 évvel Agág király halála után, miután Sámuel úgy dönt, hogy vége, újra megtámadják a zsidókat. Újra jön valaki, aki azt mondja, hogy minden zsidónak meg kell halni, nincs kegyelem. És csodák csodájára ki ez az ember? Az agági Hámán, vagyis ennek a királynak a leszármazottja. Aki túlélte azt a bizonyos háborút, vagy azoknak az utódai, tovább mentek. És az amálekiták köszönik szépen, jól vannak még mindig. És mivel megerősödtek közben, sőt az akkori világ legnagyobb hatalmának, vagy legnagyobb birodalmának a második embere lesz egy amálekita, neki mi a legfontosabb? A zsidókat kiirtani. Azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor az agági Hámán végigvonulott az utcán, és mindenkinek az a feladata, hogy meghajoljon előtte, akkor van egy ember, Márdokáj vagy Márdokeus, nem hajol meg előtte. Itt két dologról van szó. Egyrészt az Isten népe nem hajolhat meg az okkult bálványimádó, démoni erőket képviselő hatalom előtt soha. Ez soha nem teheti meg. Amikor ezt megteszi, akkor vége, ugye? Tehát te és én soha nem hajolhatunk meg olyan okkult erők előtt, olyan démoni erők előtt, ami arra törekszik, hogy a Bibliát megsemmisítse, arra törekszik, hogy a keresztényeket kiírtsa, arra törekszik, hogy egyszerűen az Istennek az ígéretét átradírozza, és azt mondja, hogy nem is volt soha. Ezt nem lehet megtenni. És valahogy azt látjuk, hogy Márdokeus vagy Márdokáj vagy ismerte ezt az egész hátteret, vagy nem ismerte, de hogy szellemileg valami ott volt benne, és nem csak a zsidó büszkeség, itt többről van szó. Tehát nem csak arról van szó, hogy én ezt nem fogok meghajolni egy ilyen ember előtt, hanem itt két szellemi erő csap össze. Az Isten népének a képviseletében Márdokeus vagy Márdokáj, a másik oldalon a démoni erők képviseletében Hámán. Ki az erősebb? És úgy tűnik, hogy a háborúban először óriási sebességgel halad előre Hámán, aki úgy dönt, hogy meg kell ölni a zsidókat. Na, egy kicsit beszéljünk a másik szereplőről, tehát Márdokájról vagy Márdokeusról. Tudjuk róla, hogy örökbe fogadta Esztert, tehát egy nagy szívű ember volt, aki látta ennek a lánynak az elveszett voltát, és ő nevelte föl. Egy örökbefogadás az mindig egy nagy kihívás. Ma is, meg akkor is biztos. Tehát ha örökbefogad valaki valakit, akkor az nem csak egy ilyen kellemes dolog, hanem a következő évekre, évtizedekre valaki egy nagyon komoly szolgálatot vállal. Ugye ez így van. Itt a gyülekezetben is volt már ilyen. Én tudok most is, akik erre készülnek, hogy örökbefogadnak majd gyerekeket, és reméljük meg mások is lesznek majd, akik ezt a szolgálatot kapják Istentől. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És azt tudjuk, hogy Márdokeus egy ilyen ember volt, aki vállalta ezt, nem számít mennyi idő, mennyi energia, mennyi pénz, segíteni kell, és ő kész volt segíteni. Amit nagyon fontos még látni, hogy Márdokeusnak a származása az benjámini származású, tehát Benjámin törzséből származott, ugyanabból a törzsből, ahonnan Saul király. És azt a háborút, amit Saul király elkezdett, de nem fejezett be, most Isten egy másik benjáminitát visz oda, és azt a lehetőséget adja neki, hogy ő fejezze be ezt a háborút, vagyis Izrael és Amáleknek a háborúját, vagy azt is mondhatjuk, hogy Istennek és az ördögnek a háborúját. Ez a háború azzal kezdődik, tehát, hogy nem hajol meg Márdokeus az agági Hámán előtt. A háborúnak a vége pedig az lesz, hogy Hámán elbukik, és az egész népének veszteni kell. Majd egyszer eljutunk ide a nyáron, hogyha majd az Eszter könyvének a végéhez fogunk érni. Beszéljünk tehát egy kicsit akkor az Isten emberének és az ördög emberének a csatájáról, tehát Márdokeus, aki az Isten embere, és Agági Hámán az ördögnek a képviseletében jelenik meg. Hogy így nézte ki, vagy sem, nem tudom. Itt a képen egy filmrészletet hoztam. Ezek a színészek jelenítették meg a két embert. Nézzük tehát először az Isten emberét, Márdokeust. Nagyon érdekes folyamat vonul végig az ő gondolkodásában. Amikor Esztert elfogják és beviszik a királyi palotába, mint egy lehetséges nőt a sok közül, hogy esetleg őt választja ki majd a király. Márdokeus mond egy fontos tanácsot Eszternek, azt mondja neki, hogy el ne árult a zsidók vagyunk. Hát ne beszélj a származásodról, ez titok. Ez egy kicsit olyan furcsának tűnik, hogy miért nem szabad erről beszélni. És aztán jön egy nagy váltás. Eszter már régóta királynő. Történik ez az esemény, amit olvastunk a harmadik részben. És itt, amikor ő nem hajol meg az agági Hámán előtt, akkor, mikor megkérdezik tőle, hogy te miért nem hajolsz meg, hogy mit képzelsz te, hogy ki vagy te, akkor tudjátok, mit mond? Az én zsidó vagyok. Nem teltem meg. Ez nem fér bele. egyszerűen mindegy, hogy mi lesz, de ez nem fog menni. Tehát én ezt soha nem fogom megtenni. Ugye milyen nagy váltás? Az elején azt mondja, hogy inkább ne beszéljünk arról, hogy kik vagyunk, és jön egy olyan helyzet, amikor azt mondja, hogy mindegy, hogy mi lesz, de én zsidó vagyok. A Hámán előtti lebarulás az egyrészt mondjuk a 10 parancsolatból az első 2 parancsolatnak a kapásból való megszegését jelentette volna, tehát biztos ez is benne volt, hogy ő inkább Istennek akart tetszeni, és nem egy pogány kultusz képviselőjének, meg az Isten törvényét nem akarta megszegni. Tehát ez a meghajolás téma, ez nem olyan egyszerű. Emlékeztek, a Bibliában le van írva, hogy amikor az ördög megkísérti Jézust, akkor többek között mond neki olyat is, hogy megmutatja a világ minden kincsét, meg dicsőségét, és mit kér az ördög Jézustól? Emlékeztek rá? Hogy tiéd minden, neked adom, csak borulj le és imádj engem. És minden szép lesz, és minden jó lesz. És mit mond Jézus? Itt a vége, tűnj innen, takarodj innen, vége. Tehát ezt nem fogja megtenni. Miért? Mert ez lehetetlen, hogy az Isten leboruljon az ördög előtt. Ez soha nem történt meg, és soha nem fog megtörténni. És akik az Isten emberei, azok soha nem fognak leborulni az ördög előtt, és az ördög emberei viszont mindig ezt fogják kérni, hogy borulj le előttem. Különböző kultúrákban, különböző módokon, és különböző formákban jelenik ez meg, de mindig ez a tét. A háttérben, a szellemi területen mindig ez a tét. Ki borul le, ki előtt. Ki hajol meg, ki előtt. Úgy tűnik, hogy az Isten emberének, Márdokeusnak az életében itt van egy határ, és azt mondja, hogy na idáig és nem tovább. Tehát, hogy sok mindent megcsinálok, meg sok minden belefér, de van egy határ, ami után nem megyek tovább. És gondolj bele, hogy a te életedben is így van, a gyerekek életében, a felnőttek életében is, hogy van egy határ, ami után nem mész tovább. Hogy hol van ez a határ, persze ez mindenkinek más lehet. Isten igéje mond egy világos határt azért, hogy mi az, ami még belül van, és mi az, ami kívül van a kerítésen, mi az, amit szabad, és mi az, amit nem szabad. De tulajdonképpen minden embernek van az életében egy határ. Van, aki ezt rugalmasan kezeli, tehát tologatja a kerítést jobbra-balra, hogy ami még ma nem fér bele, a holnap után már simán belefér. De a te életedben is van egy határ. Lehet, hogy megteszel valamit, hogy azt mondod, ez még belefér, de hogyha abból többet kellene, akkor már az nem férne bele. Akkor azt mondanád, hogy ez már nem. Szent Benedek, aki a Bencés rendet alapította, megalapította Bencés rend mellett egy fontos mértékegységet, amit ő Heminának nevezett. És ő azt mondta, hogy amikor a szerzetes rendben élik az emberek az életüket, akkor ez a Hemina, mint mértékegység, ez mindenkinek ott kell lenni a gondolkodásában, és ez segít abban, hogy mit szabad és mit nem szabad. És többek között a borívással kapcsolatban azt mondta Benedek, hogy mindenkinek naponta egy Hemina bort szabad meginni. Tudja valaki, mennyi az az egy Hemina bor? Az az érdekes, hogy ez a mértékegység, ez olyan, mindenkinél más volt. Mindenkinél más volt. Azért, mert ő azt mondta, hogy van, akinek ennyi is megárt, van, akinek meg ennyi sem sok. És az egy Hemina az azt jelentette, hogy ihatsz bort, de csak annyit, amennyi nem árt meg. És hogyha egy kortyal is többet iszol, és már megárt, akkor már túlmentél azon a szabályon, amit már nem kell, tehát azon a kerítésen túléptél, és ez már bűn. Ez egy jó szabály, nem? Mindenkinek a lelkiismeretére volt bízva. Borból csak minden nap egy Heminát szabad meginni. Hogy kinek mennyi ez, mindenki eldöntötte magának. De nekem tetszik ez az alapelv, mert ez sok mindenre lehet alkalmazni. Nem tudom, kinek mi a kedvenc étele, de mondjuk mit tudom, hogy mennyit szabad magyar embernek megenni a csülkös babból. Hát egy Heminával, ugye? Tehát amennyi nem árt meg, amennyi jól esik, de utána nem kell gyógyszereket szedned, vagy nem kell betegnek lenned, hanem ami az egészségedet szolgálja. Vagy egy nőnek mennyi sminket szabad az arcára rakni. Hát mondhatnánk azt is, hogy egy heminával, tehát ami mondjuk akár egészségileg nem károsít, vagy ami még inkább a szépségedet emelik, és nem csúnyább leszel tőle, mint ahogy volt, milyen voltál. Vagy mennyi édességet szabad enni a gyereknek, ugye? Hú, szeretitek az édességet? Csokit, cukrot. Mennyi édességet szabad enni a gyereknek? Hát ennyit, ennyit. Egy heminával, ugye? Ami nem árt meg neki. És hogy mennyi ez az egy hemina, ezt általában a szülők szokták eldönteni, nem a gyerekek. Mert nekik valahogy egy kicsit több fér bele, mint a gyerekeknek. Na tehát onnan indultunk el, hogy Márdokeusnak az életében valami belefért, és valami nem. És amikor arra kérték őt, hogy a hatalom arra kényszeríti, törvényekkel, a királyi hatalom arra kényszeríti, hogy most már nem az élő Istent imádod, hanem le kell borulnod egy pogány kultusz képviselője előtt, az okkult erők előtt le kell borulni, akkor ő azt mondja, hogy ez már nem fér bele. És itt szeretnénk még egyszer megállni, és föltenni egy kérdést. Hát most itt van néhány amerikai közöttünk, akiknek nem kell válaszolni erre a kérdésre. De akik Magyarországon éltek, és magyarok vagytok, szerettek itt élni Magyarországon? Jó hely Magyarország? Ez is egy ilyen egyhemina téma, hogy valakinek nagyon jó, valakinek jó, de azért nem annyira jó. Én egy dolgot szeretnék kiemelni Magyarországgal kapcsolatban. Az elmúlt 20-valány év óta, mióta a rendszerváltás megtörtént, egy értéke bizonyára van ennek az országnak, persze sok más is van, de szellemileg. Mióta a kommunista hatalom megdőlt, azóta mindenki úgy imádja az Istent, ahogy jól esik neki. Előtte azért ez nem teljesen így volt, azért voltak mindenféle szankciók, hogyha túlmentél egy bizonyos határon, vagy esetleg ezt nyilvánosan próbáltad megcsinálni. De az elmúlt 20-valány év alatt, mióta Magyarországon úgynevezett demokrácia van, ami egyébként nagyon szép, nagyon jó, meg ugyanakkor meg nem annyira szép és nem annyira jó, de egy dolog van, hogy a hatalom bármilyen is volt, jobb oldalról jött, vagy bal oldalról jött, vagy középről jött, tehát az aktuális kormányok nem kényszerítették rá a magyar emberekre azt, hogy csak így szabad, vagy csak úgy, vagy ezt nem, és ez szabad. Van egy szabadság, amit át lehet élni, és meg lehet tapasztalni, és ez óriási dolog, higgyétek el. És hogyha újra visszatérek, hogy miért fontos imádkozni a vezetőkért? Szeretnél ilyen hámán embereknek az uralma alatt élni? Akik megmondják neked, hogy ki előtt boruljál le, mikor imádkozzál, mit imádkozzál, hogy kell ezt az egészet csinálni, és ha nem így csinálod, akkor meg kell halnod. Szóval ma van egy szabadság nekünk, és hirdethetjük az evangéliumot, képviselhetjük Krisztust, imádhatjuk Istent bármilyen formában és bármilyen módon. És eddig még, mai napig nem szól vele senki. És ez jó, dicsőség az Úrnak ezért. Viszont el kell gondolkodni azon is, hogy van egy olyan folyamat, amit lehet, hogy megfigyeltél már te is, hogy amikor jól mennek a dolgok, egy országnak az életében béke van, nyugalom van, egyre gazdagabbak az emberek, egyre nagyobb lehetőségek vannak, akkor ezek az egyéni ambíciók, ezek elkezdenek erősödni, az egyéni szabadságjogok elkezdenek erősödni, és a keresztényeknél nagyon sokszor a küldetéstudat elkezd gyengülni. Mert a figyelem, a fókusz az itt van, és nem a küldetésem. És amikor megfordulnak a dolgok, és mondjuk egy ilyen hámán típusú ember jelenik meg, és kontrollál mindent, és üldözés van, és nyomorúság van, akkor pont az ellenkezője szokott lenni. Összezsugorodnak az egyéni szabadság lehetőségek, meg az egyéni ambíciók, és a keresztények elkezdik a küldetésből megélni a nagy lehetőséget. Megfigyeltétek már ezt a folyamatot? Ezt nem mindenkire mondom, ezt nem mindenkire érvényes, de általánosságban. Egy megdöbbentő dolgot hadd mondjak nektek. Másfél vagy két évvel ezelőtt, amikor a migráns áradat jelentős mértékű volt Európában, Németországnak egyik nagyvárosában, Kölnben, az egyik evangéliumi gyülekezetnek a lelkipásztora minden nap bement az egyik ilyen menekült táborba, Bibliát osztani, evangéliumot hirdetni, meg segíteni ott, de alapvetően Krisztus prédikálni. Ez oké? Belefér? Egy demokratikus ország Németország, ugye? Tehát nálunk még demokratikusabb. Ez oké. A másik oldalon a város majdnem összes lelkésze összefogott, és egy nyilatkozatot kiadtak, hogy ez az ember hagyja abba ezt a tevékenységét, mert nincs joga ahhoz, hogy olyan embereket, akiket egyébként nem érdekel Krisztus, meg nem érdekel a Biblia, meg nem azért jöttek ide, azokat ne piszkálja, és ne zaklassa. Ez is oké. Az már nem annyira. Amikor nagy szabadság van, nagy gazdagság van, nagy lehetőségek vannak, akkor nagyon sokszor eltörpül az, hogy mi is a küldetésünk. És akkor az emberi jogok fölülírják a dolgokat, és sokkal magasabb szinten lesz minden, mint az, hogy az Isten mit mond. Amikor pedig Isten megenged nyomorúságot, nehézséget, de úgy beszél róla a Biblia, hogy amikor Isten megrostálja mondjuk a népét, akkor megváltoznak a dolgok, és az ember örül, hogy él, és nem nagy szabadságjogokba gondolkodik, hanem örül annak, hogy üdvössége van. És elkezdi az evangéliumot keményebben hirdetni, vagy bátrabban hirdetni. Tehát ha nem akarjuk, hogy ilyen hámán emberek kerüljenek a hatalomba, és nem akarjuk azt, hogy megmondják nekünk, hogy mit kell csinálni és mit nem, vagy akár az életünk árán is Isten tiszteletet tartani, akkor van egy nagy lehetőségünk, hogy ma, amikor egy olyan országban élünk, vagy a világnak azon a részén élünk, ahol van lehetőség Istent imádni szabadon, akkor ezt tedd meg, és ne legyen ennél fontosabb semmi. Amikor van arra lehetőség, hogy az evangéliumot képviseljük, akkor ezt tegyük meg, és ne legyen ennél fontosabb semmi. Mert eljöhet az idő, amikor már semmi nem fog érdekelni, csak ez. Mert minden más kivesznek a kezedből. És a világ történelemben nagyon-nagyon sok ilyen esemény volt már. Amikor a vagyont elveszik, a szabadságot elveszik, a lehetőséget, mindent elvesznek, és marad Krisztus. És mi lenne, hogyha most is úgy élnénk az életünket, hogy egyedül Krisztus, és persze minden más áldás, örülünk a szabadságnak, örülünk a jó dolgoknak, örülünk a lehetőségnek, de ez nagyon fontos, hogy ne halványítsa el a küldetést. Akár a következő héten, amikor angoltáborunk lesz, akár az utána lévő héten, és bármikor. Beszéljünk egy kicsit még Hámánról, akiről azt mondom, hogy az ördögnek az embere. Hámánról jellemző nagyon az önimádat. Tehát, hogy én vagyok a nagy ember, én vagyok a mindenható, nekem kell beszámolni, nekem kell hajbókolni, előttem kell meghajolni. Tehát egy óriási önimádat van ebben az emberben, ő a nagy valaki. Ki az, aki közületek látott már legalább egyszer mondjuk ilyen Oscar-díj átadó ünnepséget? Hát lehet, hogy élőben nem annyira, de mondjuk tévén. Ugye látjuk ezeket a színészeket, rendezőket, nem tudom, tehát olyan embereket, akiket kitüntetnek azért, mert a munkássága olyan, hogy megérdemel egy Oscar-díjat. És amikor valakinek a nevét kinyitják a borítékot, felolvassák valakinek a nevét, elhangzik, hogy XY, és az a valakit előre hívják, és akkor megkapja a mikrofont, vagy odaállt, akkor mit szokott mondani? Nem azt, hogy na végre! Végre, hát ezt vártam, hát én vagyok a legjobb, és ha nálam nélkül nem is lenne ez a világ olyan, amilyen ez a világ, és végre megkaptam azt, ami már régen méltó lettem volna, már 5 évvel ezelőtt ide kellett volna adni. Tehát ha valaki mondjuk egy ilyen típusú előadást mondana ott, lehet, hogy meg se tapsolnák, és azt mondják, hogy nem normális. Ugye? Mit szoktak mondani az emberek? Köszönöm a rendezőnek, hogy segített. Köszönöm a családomnak, hogy ez lett belőlem, aki lehetett, vagy lesz lettem. Köszönöm a munkatársaknak. Ha valaki ilyen magaslatokra is eljut, akkor azt mondja, hogy köszönöm Istennek, hogyha Isten hívő ember, hogy azt a dicsőséget, amit én most itt átélhetek, az nem az enyém, hát ez egy csapatmunka volt, és most én képviselek itt sok embert, és hála az Istennek, a családomnak, mindenkinek. Hát Hámán nem ilyen. Tehát neki eszébe se jut, hogy bárkinek bármit megköszönjön. Úgy gondolja, hogy a népnek kellene megköszönni, hogy ő lett a főminiszter, már nála alkalmasabb ember nincs a világon. Menjünk tovább, egy kicsit ugrok, mert az idő is telik. Azt mondja a Biblia, Példabeszédek 16-18-ban, hogy az összeomlást Gőg előzi meg, a bukást pedig felfúvalkodottság. Az összeomlást Gőg előzi meg, a bukást pedig felfúvalkodottság. Tehát a Hámán ez nagyon jellemző, és tudjuk a történetből, hogyha tovább olvasod, hogy a végén tényleg egy nagyot bukik, tehát a legmagasabbról a legmélyebbre bukik. De ez az alapelv ez érvényes mindig, és mindenkire. Amikor valakinek túl nagy az arca, szokták mondani, nem fér rá a fényképre akkor az arca valakinek, akkor tudod, hogy ez nem sokáig fog tartani. Mert minél nagyobb valaki, már úgy a saját maga szemébe, annál biztosabb az útja, hogy nagyot fog zuhanni. És minél inkább alázattal és tisztelettel tudja valaki fölvállalni a feladatát, akár ez nagy feladat is lehet, hogy ő a főminiszter, vagy király, vagy bármi, annál inkább stabil tud lenni, és áldás tud lenni más emberek számára. Hámánnal kapcsolatban még egy dolgot szeretnék megemlíteni. A népe, ahogy említettem, egy ilyen okkultizmusban leledző nép volt, és mindenféle okkult praktikákat követtek, meg báványimádók voltak, és ahogy említettem, gyerekáldozatokat mutattak be folyamatosan. És nagyon érdekes, hogy amikor megkapja ezt a rangot, és a királlyal is megbeszéli, hogy akkor a zsidókat ki kell írtani, mert ráveszi a királyt, hogy akkor adja meg ezt az engedélyt, hogy mikor történjen meg a zsidóknak a kiirtása, ezt tudjátok, milyen eszközt hív segítségül? Tehát nem ránéz a naptára, és akkor azt mondja, hogy ekkora le tudjuk szervezni, hogy mindenhol kimenjen a hír, és akkor a futárok kimennek, és utána. Tehát a rendszerünk tudja biztosítani azt, hogy nem tudom, 2 hétre vagy 2 hónapra van erre szükség, és akkor lesz. Nem azt mondja a Biblia, hogy egy okkult praktikát hív segítségül, sorsot vet, vagyis az ördögtől kérdezi meg azt, hogy mikor kell a zsidókat kiirtani. És azt mondja a Biblia, hogy minden nap folyamatosan ilyen sorsot vetettek és nézték, tehát mintha valaki elmegy egy jósnőhöz és megkérdezi tőle, hogy nem tudom, mit kell csinálnom ebbe a helyzetbe, és akkor a okkult praktikák alapján jön majd egy válasz. Ő tulajdonképpen ezt csinálja, az ördögöt segítségül hívja, és megkérdezi, hogy mikor kell kiirtani a zsidókat. Ahasvérus király uralkodása 12. évének első hónapjában, Nisszán hónapban púrt, azaz sorsot vetettek Hámán előtt napról napra. De a Biblia nem részletezi, de hát ez nem csak egy ilyen dobókocka volt, és nem tudom, kijött egy szám, és akkor az, hanem itt sokkal komolyabb dolog van a háttérben. Tehát sorsot vetettek Hámán előtt napról napra, és hónapról hónapra, a 12. hónapig, Ádár hónapig. Ő egy olyan ember volt, aki vagy tudatában volt annak, hogy milyen szellemi háttérrel rendelkezik őt, és kiszolgálta ezt, vagy nem volt tudatában, csak mégis működött nála, de alapvetően ő az ördögnek az embere volt. És amikor olvasjuk a Bibliában azt, hogy Isten hogy tekint az okkult erőkre, hogy tekint az ördögre, a démoni erőkre, vagy az ilyen praktikákra, akkor csak egy igét olvasok a sok közül, amit mond a Biblia. Ézsaiás 8:19-20-ban az van leírva, ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halott idézőkhöz és a jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek, nem Istenéhez kell fordulnia a népnek, a halottakhoz kell fordulni az élő helyett. A törvényre, vagyis az Isten törvényére, és az intelemre figyeljetek, hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelyeknek nincs jövője. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a Biblia azt mondja, hogy az okkultizmusnak nincs jövője. Ma még működik, ki lehet próbálni, nem ajánlom senkinek, tehát ma még működik, de az, amit ott átél vagy kap valaki, az a pusztulást hozza, tehát ennek nincs jövője. Az Isten ígéretei pedig a jövőt mutatják meg, és az áldást hozzák el. Tehát akkor, amikor valaki elmegy egy agykontrolltanfolyamra, a reikit gyakorolja, vagy mindenféle ezotérikus dolgokkal foglalkozik, az nagyon izgalmas lehet az elején, de nem fajta tudjuk, hogy ennek nincs jövője. Ennek hamar vége lesz, és a vég az általában nagyon fájdalmas szokott lenni. Tehát összefoglalásképpen azt tudjuk mondani, hogy ott van Hámán, aki nem mást képvisel, mint az ördögöt, vagy a sátánt, és úgy dönt, hogy ki kell írtani az Isten népét. És fölmerülhet egy kérdés bennünk, hogy te tudnád gyűlölni valakit annyira, hogy úgy döntenél, hogy neki is, meg az egész népnek meg kell, ahonnan származik. Ugye egész népet ki kell írtani csak azért, mert nekem nem tetszik. Honnan van ez a mérhetetlen gyűlölet? Egy normális emberben ilyen nincs. Egy normális ember tud haragudni, tud nagyon mérges lenni a főnökére, vagy a szomszédjára, vagy nem tudom kicsodára. Tudunk haragban lenni emberekkel, még meggondolattan dolgot tudunk mondani, vagy tenni, de az, hogy valakit úgy tekinteni ellenségnek, hogy őt is és az egész népét ki kell írtani, hát ezért azért az ördög kell. Mondhatnánk azt, hogy ez az ember kevés, bármennyire is bűnösek vagyunk, vagy romlottak vagyunk. A Talmudban le van írva, hogy miután eltemették Hámánt, ezt írták a fejfájára, Hámán legyen átkozott, Mardukáj legyen áldott. Ugorjunk egy nagyot az Új Szövetségbe. Ez régen történt, ez még az Ószövetségi időkben volt. Tehát elhangzott ez a mondás, hogy Hámán legyen átkozott, Mardukáj legyen áldott. Mi Új Szövetségben vagyunk, és az áldás és az átok itt is működik. A mi életünkben ugyanúgy valóság ez, hogy valaki lehet áldott, és valaki lehet átkozott. Alapvetően a Biblia azt mondja, hogy aki megszületik erre a világra, bűnösen születik, ilyen értelemben átok alatt van, az átok súlya nyomja, és mindaddig, amíg meg nem tér valaki, addig átok alatt van az ember. A bűn miatt. Mert az átok az azt jelenti, hogy valami tönkre fog menni, össze fog roppanni. Gondoljatok arra, hogy megátkoznak valakit, nem tudom, romlást mondanak valakire, és akkor utána az a valamivel, vagy valakivel történik valami rossz. Tehát az átok az azt jelenti, hogy utána valami összeroppanás következik. És a Biblia azt mondja, hogy az ember alapvetően átok alatt van, és ahhoz, hogy ettől az átoktól megszabaduljunk, és ne nyomjon agyon bennünket a bűnnek a súlya, ehhez szükséges, hogy Jézus eljöjjön, és Jézus magára vegye a világ bűneit, és aki hisz benne, az áldott lesz. Az utolsó diát mutatom, a Galata 3.13 van benne leírva. Azt mondja a Biblia, Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Szeretném, hogyha azzal a jó hírrel mennénk haza ma, hogy neked nem kell átkozottnak lenni. Neked nem kell Hámán útját követni. Vagy nem kell az ő sorsába osztoznod. Mert te áldott lehetsz. Ha te újjászületett ember vagy, akkor áldott vagy Krisztusban. Azt mondja a Biblia, hogy a menny minden áldása Krisztusban a tiéd. Ha Krisztus ott van az életedben, akkor az áldás a tiéd. Ha valakinek nincs ott az életében Krisztus, ha valaki még nem tért meg, akkor az áldás nélkül éli az életét, vagyis átok alatt van. Én arra hívlak benneteket, hogy aki még az átok alatt van, hát minél hamarabb szabaduljon ebből az állapotból. Hámának ez nem sikerült, ő maradt az ördögnek a fogságában, de ez a mai nap is arról szól, hogy Isten arra hív, hogy ne maradj az ördögnek a fogságában, és gyere Krisztushoz, gyere a szabadságra, gyere az áldásba, mert van erre lehetőség. A következő héten egy csomó gyerek jön majd, és angol tábor lesz, és angol tanítunk. Fontos, hogy ott jó legyen a hangulat, fontos, hogy valamit angolul is tanuljanak, jól érezzék magukat a gyerekek, legyen jó a kaja, szóval sok minden fontos, de ennél van egy fontosabb dolog, hogy a bűnös ember, legyen az 10 éves, vagy 12, vagy 14, akármennyi, találkozzon az Isten kegyelmével, és az áldásban részesüljön. És ez a legfontosabb ebben az angol táborban is. Ezért arra kérlek benneteket, hogy akár ott lesztek, vagy leszünk majd, és effektíve fizikailag ott teszünk valamit, akár nem, csak háttérben vagyunk, imádkozzunk ezért, hogy az Isten áldása legyen ott ezen a táboron. A tanítóinkon, tolmácsokon, gyerekeken és mindenkin. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Imádkozzunk. Úr Jézus, Köszönjük neked, hogy amit most olvastunk, ez igaz, ez így van, hogy neked volt a rossz azért, hogy nekünk jó lehessen, hogy te voltál ott a kereszten, hogy nekünk ne kelljen a keresztre menni, hogy te viselted el a legnagyobb fájdalmat, a bűnnek minden nyomorúságát azért, hogy nekünk szabadságot adj, hogy a pokolban ne ugyanezt éljük át, hanem a mennyben a dicsőségbe kerüljünk. Köszönjük neked ezt. És köszönjük a mai napot, köszönjük, hogy azt nekünk áldás, szabadságot, lehetőséget, és imádkozunk azért, hogy a következő héten, akár ott az angol táborban, akár a munkahelyeinken, vagy a családban, bárhol is vagyunk, segíts bennünket, hogy te legyél az első az életünkben, hogy a küldetésünk, az irántad való szeretetünk és tiszteletünk az ne halványuljon el semmilyen módon, vagy semmi ne tudja ezt elvenni, hanem benned tudjunk bízni. Uram, a te ígéd azt mondja, hogy keressük először az Isten országát és igazságát, és minden más megadatik nekünk. Azért imádkozom, hogy Szent Szellemeddel gyere, töltsd be bennünket, és segíts, hogy meg tudjuk élni ezt az igét.